Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a soron következő zsoltárunkat, a 19. zsoltárt énekeljük. A 19. zsoltár első versét, ami így kezdődik, az egek beszélik és nyilván hirdetik az Úrnak ereit. Foglaljunk helyet, testvérek! A 240. énekünket lapozzuk föl, és ezzel kérjük tovább az Urat. 240. énekünk első 4 versét énekeljük el. Az első verse így kezdődik: ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek, hogy kegyelmes hozzám mindenkor elhiggyétek.
Me.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, jöjjetek fennállva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által méltó vagy, hogy tiéd legyen a dicsőség, a hatalom, a tisztesség örökkön örökké. Köszönjük te néked, hogy imádhatunk téged és dicsőíthetünk, aki teremtetted ezt a világot, te áldott szavaddal. Köszönjük néked, hogy gondját viseled, fenntartod ezt a világot, s benne a mi kis életünket is. Köszönjük néked, hogy üdvözítőt küldöttél nékünk, fiad személyében, Jézus Krisztusban. Köszönjük Jézus Krisztusunk, hogy eljöttél és meghaltál a Golgota keresztjén. Megválts minket, megváltsd az Isten választottait. Köszönjük te néked azt, hogy nem csak meghaltál, hanem feltámadtál, és megmutatod, hogy győzelmes Úr vagy, aki a halál felett is állsz. Köszönjük te néked, hogy mennyei dicsőségben vagy, ott ülsz az Atya Istennek a jobbján. Köszönjük, hogy néked adatot minden hatalom menjen és földön, és tudhatjuk, hogy nem a mi kezünkben és nem emberek kezében van a végső hatalom a földön, hanem a te kezedben. Imádunk téged, aki hatalmas és szerető személy vagy. És köszönjük néked, hogy te szólítasz meg bennünket minden napon a Bibliából. Kérünk lelked által, most is szólíts meg minket az igén keresztül. Hadd halljuk meg, hadd értsük meg ezen a mai napon is a te akaratodat, a te gondolataidat, velünk kapcsolatos terveidet. Kérünk, hogy gyomláld ki belőlünk mindazt, ami nem kedves előled és előtted, és add, hogy betelhessünk mindazzal, ami kedves előtted. Szeretnénk, Urunk, téged igazán tisztelni, helyesen tisztelni, helyesen imádni és magasztalni. Kérünk, hogy légy segítségül ebben nékünk. Köszönjük, hogy jelen vagy közöttünk a te ígéreted szerint, és megáldasz minket. Kérünk, hogy ne csak minket áldj meg, hanem mindazokat a helyeket, ahol ma összegyűlnek a te imádásodra, ahol megszólalhat a te igéd. Áld meg szerte ez országban, országhatáron kívül és a világon mindenhol a téged félők Isten tiszteletei. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket, és közel vagy hozzánk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, melynek alapján üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt második leveléből. Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt második levelében, a 13. rész 5. versében ezt olvassuk. Kísértsétek meg magatokat, ha a hitben vagytok magatokat próbáljátok meg. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnap arról beszéltünk, hogy Isten megerősítette Mózes hitét. De Isten nem erősít meg mindenféle hitet. Ő csak az igaz hitet erősíti meg. Mózesben igaz hit volt, ezért Isten erősítette. Persze felvetődik a kérdés, hogy akkor van nem igaz hit is? Van. Van nem igaz hit is. Nem mind arany, ami fénylik, tartja a közmondás, és ez igaz a hitre is. Van olyan hit, amelyik annak látszik, de valójában nem az, hanem az igaz hitnek valamiféle utánzata csupán. Előfordulhat, hogy ez az utánzat a megtévesztésig hasonlít az igaz hitre. De mégsem az. Talán az, aki maga ilyen nem valódi, nem igazi hittel hisz, maga is azt hiszi, hogy hisz. És igaz hite van. Előfordulhat az is, hogy hívő emberek, akik körülveszik az ilyen embert, úgy látják, hogy az illetőnek igaz hite van. És mégsem igaz a hite. Mégsem valódi a hite. Nagyon fontos, testvérek, hogy ezzel a hit témával tisztába jöjjünk. Mert a Bibliából azt tanuljuk, hogy az embernek az örök élete, vagy az elkárhozása múlik azon, hogy igaz hite van, vagy utánzat hite. Nagyon sok múlik ezen, és nem lehetünk bizonytalanságba felől, hogy a mi saját hitünk az igazi, vagy utánzat hit. Még ha oly tökéletes utánzat is, de csak utánzat. Nem véletlenül mondja az apostol a korintusiaknak, hogy vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. Igazi hitben vagytok-e, valóban hisztek-e, vagy nem. Mivel az az igazság, hogy eléggé butácskák vagyunk, ezért rászorulunk az Úrnak a segítségére ebben a dologban. Ő az, aki ismeri a szíveket, mondja az írás, azt a multifunkcionális irányító központunkat, ahol a hit is lakozik, ő a szívek vizsgáló, ismeri a szívünket, és kérhetjük a segítségét, hogy Urunk, segíts nekünk, hogy meglássuk, hogy a mi hitünk igaz hit, vagy csak utánzat hit. Én is végigmentem ezen az ösvényen, és végig is fogok még menni egy párszor, azt hiszem, de titeket is bátorítalak arra, hogy menjetek végig ezen az úton, és kutassátok a lelketeket az Úr lelke segítségével, hogy vajon igaz hit az én hitem, vagy csak utánzat hit. Lehet, hogy furcsáljátok azt, hogy ilyen dologra hívlak benneteket, de hát mégis azt hiszem, hogy egy lelkésznek az is a feladata, hogy ezt megtegye. És felszólítsa önmagát is, meg az embereket is, hogy gyanakvással nézzék a saját hitüket, hogy most az igaz hit, vagy nem igaz hit. Jobb gyanakvással lenni, és aztán megerősödni benne, hogy igaz hit, mint hogy az ember elbizakodottan és hamar kijelentse, hogy az én hitemmel semmi baj nincsen, és aztán majd az utolsó utáni pillanatban, vagyis az elkárhozás pillanatában derül ki, hogy mégiscsak jobb lett volna ezt annak idején megvizsgálni. Mert hát kiderült, hogy nem volt igaz hit. És ezért nem is biztosított üdvösséget az embernek. És akkor már késő ezen töprengni, hogy akkor most hogy is lett volna jó, vagy hogy is voltam én, mit is gondoltam. Kedves testvérek, több hamis hitforma létezik. Ezek közül ma kettőt szeretnék így elétek hozni, ma jövő vasárnap még kettőt. És közben remélem, hogy az is kristályosodni fog bennünk, hogy mi pontosan az igaz hit. Mit nevezhetünk üdvözítő hitnek. Az első hitforma, amiről beszélnünk kell, ez a magam módján való hit. Magam módján való hit. Ez egy olyan hitforma, amivel manapság nagyon sokszor találkozunk. Ez egy elismert hitforma. Hiszek Istenben, mondják az emberek, hívő vagyok, de a magam módján hiszek. Ez a hitforma egy olyan hit, amit az ember saját maga ollóz össze magának. Biztos ismeritek ezt a patchwork stílust, vagy technikát, amikor az ember előszedi otthon a sok-sok rongyot, és akkor azokból szépen összevar magának egy kis takarót, vagy bármi egyéb dolgot. Nagyon sok kis rongyból lesz egy új hasznos tárgy, hasznos dolog. Hát úgy vannak sokan, hogy itt vannak ebben a világban a különböző kultúrák, vallások, ideológiák, és akkor ezeknek az elemeiből az ember magának összevág egy saját kis hitet, egy saját kis hitformát, ami alatt úgy meg tud melegedni, ami úgy védi egy kicsit a hidegtől, a világ problémáitól. Ez az én hitem. Az én hitem, amit én gyártottam magamnak. Ezt szokták nevezni brikolázs vallásosságnak is. Ez egy nagyon tudományos név, szociológusok szokták használni. Brikolázs vallásosság, ez pontosan ugyanazt jelenti, mint a patchwork vallásosság, vagy patchwork hit, amikor különböző adott elemekből az ember összeállít magának egy új valami csodát, nevezetesen egy hitet, egy vallást. Régies nevén ezt egyébként, majd megint egy ilyen idegen szót mondok a testvéreknek, bocsánat, ez ezúttal latin szó, szinkretizmus. Ez ilyen formában lehet, hogy jobban ismert nekünk. Hát ez gyakorlatilag úgy néz ki, ez a vallásosság, hogy az ember vesz egy kis kereszténységet, hát mégis ugye Európában élünk, Európa meg valamikor kereszt, keresztény vagy keresztjén volt, ugye, úgy mondják. És akkor ehhez hozzáteszünk egy kis buddhizmus, aztán hozzáteszünk egy kis hinduizmust, hozzávarrunk még egy kis panteizmust, egy kis ezt, egy kis azt, és ebből úgy létrejön valamiféle saját hit. Az a testre szabott mennyország. Így jönnek létre azok a reformátusok, akik jógáznak. Vagy akik hisznek a reinkarnációba, vagy a kozmikus energiákba. Így jönnek létre azok a katolikusok, akik imádkoznak a Földanyához, meg Szűz Máriához, meg Jézushoz. Egy ilyen egyveleg vallásosság ez. Hogy ezek az emberek pontosan mit is vallanak, hadd idézzek nektek egy pár ilyen megjegyzésüket. Keresztjén vagyok, de nem hiszek a végső igazságban. Nincs abszolút igazság. A Biblia csak egy mesekönyv a többi vallási meséskönyv közt. Ezek ilyen idézetek a testvérek számára. Minden vallás egyenértékű és ugyanazon Istenhez vezet. Az Isten olyan, amilyennek elgondoljuk. Az elgondolások egyenértékűek. Egyik se igazabb a másiknál. Istenhez mindenkinek egyéni útja van. Mindenki úgy tiszteli őt, ahogy neki tetszik. Mindenki a maga hite szerint üdvözül. Mi anyánk és mi atyánk történelme bennünk él, padfelirat. Hiszek Jézusban, de nem hiszek a feltámadásban. Hiszek Jézusban, de elfogadom a reinkarnációt. Isten hívő vagyok, de pozitív kozmikus energiákért imádkozom. Érezzük, hogy ezekbe a nyilatkozatokba úgy minden összevegyül egymással. Nem tisztán bibliai hiteket takarnak ezek, hanem a bibliai elemek mellé járulnak mindenféle egyéb, hol keleti vallásokból, hol innen, hol onnan összekapirgált egyéb hitigasságok. És ezekből áll össze az illetőknek a hite. Most testvérek, a hitvallásokból leszűrhető az, hogy végső soron a humanizmus ideológiájának vagy filozófiának az alaptételében, az alapdogmájában hisznek ezek az emberek. Nevezetesen abban, hogy a mindenségben az ember a legfőbb lény. Vallási nyelven az ember istenségében hisznek azok, akik ilyeneket mondanak. E meggyőződés alapján tudnak szélsőségesen individualisták lenni. Így az emberi ént, pontosabban a saját énjüket állítják a mindenség legfelsőbb intézményének. Ezért azt gondolják, hogy amit én megállapítok, az úgy van. Amit én megmondok, az úgy van. Amit te megmondasz, az meg úgy van. Amit ő megmond, az meg úgy van. Senkinek nincs abszolút igaza, mindenkinek abszolút igaza van. Amit én mondok, az igaz. Az a végső igazság. De tulajdonképpen nincs végső igazság. Ki mondta ezt? Én mondtam. Én mondtam, hogy nincs végső igazság. Isten mást mond a Bibliába? Hát kit érdekel? Hát Bibliát is csak emberek írták. Ha én mondom, hogy nincs végső abszolút igazság, csak relatív igazság van, mert mindenkinek abszolút igaza van, akkor nincs egy abszolút végső igazság, ami minden egyéni igazság fölött állna, és amihez mindenki viszonyíthatna. Nincs. Miért nincs? Mert én azt mondom. Én. Mit hiszek én? Hát azt én határozom meg. Én határozom meg. Mit fogadok el, mit nem? Én mondom meg, hogy mit fogadok el. Akár a Bibliából is én mondom meg, hogy mit fogadok el. Melyik istentiszteletet tartom helyesnek? Azt, amit én kitalálok, amit én helyesnek tartok. Ki az, aki ítéletet mondhat az én vélekedéseim felett? Senki, maximum én. Én. Ki rendelkezhet én fölöttem? Senki, csak én. Önrendelkezési jogom van. Én szuverén vagyok. Én vagyok a legfelsőbb lény a mindenségben. Mindent én határozhatok meg. A vallásomat is, a hitemet is én határozhatom meg, és kikérem magamnak, hogy bármelyik őtök beleszóljon. Bármelyik vallás, bármelyik egyház, bármelyik dogmatikus, bármelyik lelkész vagy pap, nehogy már megmondják nekem, hogy mi a helyes hit, meg mi nem helyes hit. Én vagyok a legfelsőbb lény a mindenségben. A humanizmusnak ebből az ideológiájából jön, testvérek, ez átjárt mindent, az egész kultúránkat átjárta. Európában is, Amerikában is, mindenhol, az egész világon. Ebből jön ez a én hiszek a magam módján típusú vallásosság, amikor én összeállítok magamnak egy saját kis különbejáratú hitet. Persze, amikor idáig jutottam gondolataimban, megkérdeztem magamtól, hogy valóban a humanizmust okolhatjuk ezért? Vagy a humanizmus csak megfogalmazta, mint egy filozófiai formába öntötte, kifejezte azt, ami az ember szívében lakik. És arra jutottam, hogy igen, erről van szó. A humanizmus semmi más nem tett, mint kifejezte az ember szívében lakozó bűnt. Az ember bűnössége, testvérek, azt jelenti a Bibliában, hogy az ember egyfelől önmagát isteníti meg. Önmagát állítja a világmindenség legfelsőbb szintjére. Másfelől Istent a pokolba kívánja. Kijelentett igéje, a Biblia, az semmi. Az abban lévő törvénye semmi. Az abban lévő evangéliuma semmi. Én vagyok mindenség trónján. Isten meg sehol nincs. A pokolba van. Az ember a bűn szerint az énjét állítja a központba, az eszét, a maga érzéseit, megérzéseit, megsejtéseit, és Isten pedig megveti. Vagy utálattal megveti, vagy éppen közönnyel megveti, úgyhogy nem is foglalkozik vele semmi. Az ember, testvérek, úgy is mondhatnánk, hogy mélyen átjárja a sátánnak a szellemisége. Mert a sátán pontosan ugyanezt akarta. Az Isten helyére állítani magát, és Isten pedig szépen letaszítani a trónról. Majd én. Az ember a bűnesetkor a sátánnak a fogságába esett. És azóta a sátán azon munkálkodik, hogy kiábrázolja bennünk a maga gondolkodásmódját, a maga képét. És ilyen a bűnös ember is, testvérek. Ez az emberi természet alapvető romlottsága, hogy Isten megvetjük, és magunkat állítjuk az Isten helyébe, megistenítvén önmagunkat. A humanizmus semmi más nem tett, mint az ember szívének ezt az alapvető romlottságát. Ezt filozófiai formába öntötte, és elterjesztette még inkább a világba, ha ezt el lehetett még jobban terjeszteni. Persze az emberek kapván kaptak ezen a dolgon, végre megideológizálva látták a saját szívük romlottságát. Egy lázálom, testvérek. Nem csoda, hogy az emberek, ha nem ismerik a humanizmust, vagy nem ismerik még a Bibliának a bűnről való tanítását, de pontosan ugyanezt csinálják, amit a humanizmus is, meg a Biblia is megfogalmaz. Az ember bűneként. Kifejezi az ember, hogy én mondom meg, hogy mit hiszek. Én határozom meg, hogy mit hiszek, és hogyan élek, és azt is, hogy hogyan tisztelem Istent, vagy hogyan nem tisztelem. És ez így jó, ahogy van. Ez az én hitem, ez így jó, ezt nem hagyom megkérdőjelezni. Ehhez foggal, körömmel ragaszkodok. Mert én egy szuverén valaki vagyok, akinek ne szóljon be senki, hogy az úgy nem jó, ahogy csinálod, vagy ahogy hiszed. A Bibliát ismerő embereknek, testvérek, én nem mondok újat, amikor azt mondom, hogy a Biblia nagyon jól ismeri ezt a mindenhonnan összeollózott vallásosságot. Ez nem valami posztmodern, 21. századi jelenség. Isten igéjébe találkozunk ezzel. Maga Isten népe, Izrael sokszor csinálta ugyanezt. A kánaáni népek vallását megpróbálta maga kis vallásával ugye összevegyíteni. Az Istentől kapott igazságokat összekutyulni azokkal az emberi elméletekkel, gondolatokkal, amikkel a saját maga körül találkozott a pogány népeknél. A Bibliából azt is tudjuk, hogy Isten ezt megtiltotta nekik. És valahányszor ezt csinálták, Isten ítéletével fenyegett őket, sőt, Isten ítélete úton is érte őket. Az egész izraeli országrész, az északi országrész azért semmisült meg, mert ezen az úton jártak. Ez nem ismerte el soha Isten igaz hitnek, amikor valaki az ő szavának is engedett, meg a pogány gondolatoknak is engedett, és ebből egy saját hitformát és hitgyakorlatot és kegyességet, istentiszteletet alakított ki. Isten ezt elvetette, elutasította, gyűlölettel nézett rá testvérek, és azokra is, akik ezt csinálták. Isten azt várta, hogy az emberek az Ószövetségbe, ugyanígy, mint az Újszövetségbe, azt hallják meg, amit ő mond nekik a Bibliában. És azt higgyék, mert az igaz hitnek, testvérek, egyetlen tartalma van, az, amit Isten a Bibliában mond. És azon keresztül maga az élő Isten, a Szent Háromság Isten. Ez az igaz hitnek, testvérek, a lényege. Máshogy nem lehet Istenhez hozzá kapcsolódni, csak úgy, hogy amikor ő mond valamit, akkor én azt elhiszem. Emlékezzetek Mózesre. Mózesnek ilyen hite volt, hitt annak, amit Isten elmondott, még ha azzal kapcsolatban kételjei is merültek föl, vagy problémázott is rajta, láttuk, de Isten mindig mondott neki valamit, amivel meggyőzte az ő kételkedésébe, és elősegítette, hogy Mózes végül belekapaszkodjon abba, amit Isten mond neki, és végre elinduljon csinálni azt, amit Isten vár tőle. Az igaz hit, testvérek, az, hogy Isten beszél, a Bibliába beszél hozzám, és én azt megfogom, megragadom, személyes tulajdonommá teszem, és ha ezt teszem, a Bibliában magát, Istent, magát, az Urat ragadom meg. Ha egy kicsit szűkítem a kört, a Bibliába beszél Isten nekem az evangéliumról. A Bibliában van az örömhír, hogy tudnélik kegyelemből üdvözít engem Jézus Krisztus golgotai kereszt haláláért. Amikor én hiszek, akkor megragadom az evangéliumot. És abban megragadom az értem meghalt és értem feltámadt Jézust, mint személyes uramat és üdvözítőmet. Ez a bibliai hit. Ha valaki nemet mond arra, amit Isten a Bibliában mond, nem úgy általában, hanem konkrét dologra nemet mond, és azt valami mással pótolja, úgy is fogalmazhatom, hogy ha valaki az egész Bibliát nem veszi komolyan, hanem ahhoz még hozzácsatol ezt, azt, amazt, innen, onnan, és olyan hite van, az nem igaz hit. Az egy patchwork hit, az egy brikolás hit, az egy szinkretista hit, az egy összebarkácsolt egyéni hit, ami nagyon otthonos lehet az embernek, de Isten előtt utálatos. Nem fogadja el, és nem is kapcsol hozzá minket Istenhez, testvérek, ez a hit. Meggyőződésem, hogy a pokolban nagyon sokan vannak, akik ilyen hittel hisznek, vagy hittek a földi életükben. Most már látják, hogy nem kellett volna, de most már késő ezen gondolkozni. Persze, testvérek, hogy így mondjam, ennek a saját különbejáratú hitnek a gyengeségei azért már itt a földi élet során is kiderülnek. Nem kell egészen a pokolig várni. Mert azért látja az ember, hogy akik úgymond ilyen hiszek a maga módján stílusba adják elő a hitet, azok hogy élnek. Látjuk, testvérek. Hát szinte nincs olyan ember a világban, aki ne így hinne. Látjuk, hogy hova jutottak a nagy hitükkel. Hogy milyen életet élnek, egy kaotikus, széteső, széthulló életet élnek. Egy erkölcstelen életet élnek a legtöbb esetben, de még ha erkölcsös is, akkor is tele van ellentmondásokkal, belső feszültségekkel, békétlenségekkel, ürességgel. Sok kiégett ember, cinikus ember van a világban, akik úgymond a maguk hitével hisznek. És erre nagyon büszkék, közben az életük romokban van. A házasságuk romokban van, a gyerekeik romokban vannak, de ők hisznek. Itt a földön, testvérek, azért, hogyha valaki meg abba kapaszkodik, amit az Isten mond, az evangéliumba kapaszkodik, azért annak is látszik a következménye. Mert az egy másféle ember lesz. Mások lesznek a körülményei, más lesz a család élete, máshogy fogja a munkáját végezni, máshogy csinál mindent az életbe. Mert Istennel van, és az Úr vele van azzal az emberrel. És ez mássá teszi azt az embert. Ne várjatok 70-80 évet egyikőtök sem, meg másoknak is mondjátok ezt el, hogy ne várjanak, míg eljön majd a halál, és akkor az utolsó pillanat utáni pillanatban kiderül, hogy az a hit nem volt igaz hit. Mert kiderül, testvérek. Ki fog derülni? Kiderül, hogy vajon az a hit összekötötte minket Istennel, vagy inkább azt kellett volna, hogy belekapaszkodunk abba a valakibe, aki testet öltött, aki meghalt a kereszten, aki föltámadt a halálból harmadnapon, és aki megdicsőítetett. Kiderül, hogy vajon ő volt az egyetlen út Istenhez, vagy van még rajta kívül ezer másik, mert hát minden út ugyanarra a hegyre vezet. Ki fog derülni? Nem kell sokat várni egyikünknek se, senkinek se. Nem kell már többeteknek nem kell még 70-80 évet várni. Nekem se, valószínűleg. Hamar kiderül, ez nem kell sok időt toporogni. De jobb az embernek, hogyha már itt belekapaszkodik abba a valakibe, aki azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki nem mehet az atyához, csak én általam. Ez az első hitforma, testvérek, ami hát igen elterjedt, és amire úgy gondoltam, hogy vessünk egy pillantást, és vizsgáljuk közben a szívünket is, hogy nem kapjuk el magunkban ezt a hitformát, nem ismerjük el fel magunkban ezt a hitformát, mert ha felismerjük, akkor ezt nyugodtan söprőzzük ki, mint ahogy elsöpörtük most a havat mindenfelé ugye az utunkból, hogy ne legyen ott, ne akadályozza minket. Söpörjük el ezt, testvérek, még időben. És törekedjünk arra, hogy a hitünknek az legyen a tartalma, amit Isten a Bibliában nekünk mond. Törekedjetek erre, testvéri tanács. És erősítelek benneteket ebbe, hogyha ezen az úton jártok. De térjünk át a másik hitformára, amiről még szeretnék ma beszélni. Ezt úgy nevezzük, hogy a történeti hit. Történeti hit. A hitnek erre a formájára, testvérek, az jellemző, hogy ez ismeri, sőt, ésszel igaznak is tartja a Bibliát. Ez ugye már közelebb van hozzánk, mert mi mégis templomba járunk, meg lelkész vagyok, meg presbiter vagyok, meg régi református vagyok, már régi motoros vagyok. Hát azért hallottam már egy-két dolgot, ugye templomban, meg a Bibliát is olvasom, meg tanultam is, meg tanulom is. Hát igaz ez, úgy van, ahogy le van írva. Ez így van. Ez igaz. Eszembe sincs megkérdőjelezni, amit a Biblia mond. Ez így van, ez igaz. Úgy van, ahogy megírattatott. Csak hogy testvérek, itt aztán ez a hit megáll. Nincs hatása az ember gondolkodására, döntéseire, életvitelére. Ezért mondjuk rá, hogy halott hit. Így is nevezzük, hogy halott hit. Az ilyen ember, aki ilyen hittel hisz, az tudja azt, hogy igen, bűnös vagyok, kárhozatra méltó ember, ahogy majd az úrvacsorai liturgiában is halljuk. Hiszitek ezt, valljátok? Igen, hiszem és vallom. Tudja azt is az ilyen ember, hogy Jézus az egyedüli megváltó, üdvözítő. Ő ment meg engem a pokoltól, senki más. Egyedül általa juthatok a mennybe, senki más által. Úrvacsorai liturgia ugyanezt, hiszem és van. Persze, persze, így van, teljesen így van. Csak hogy testvérek, az illető nem menekül kétségbe esette Jézushoz. Nem menekül Jézushoz. Személyesen nem fordul oda imádságba Jézushoz, mint bűnös, nem ragadja meg az üdvözítőt. Csak tudja, hogy én bűnös vagyok, és ő az üdvözítő. De nem megyek oda, hogy éljek vele. Mint az ember, aki mellé bedobják a mentőövet, és tudja, hogy azáltal megmenekülhetnék. Az a mentőv, én meg mindjárt megfulladok. De nem fogom meg. Nem fogom meg. Nem ragadom meg. Testvérek, vigyázzatok, mert ez nagyon veszélyes dolog velünk, különösen akik templomba járó reformátusok vagyunk, velünk ez nagyon gyakran előfordulhat. Az ember mellett ott van a Krisztus, tudja, hogy ő az üdvözítő, tudom, hogy bűnös vagyok, de nem megyek oda hozzá, nem fordulok oda hozzá, nem ragadom meg, mint megváltom. Az ilyen hittel hívő embertestvérek nem csak, hogy Jézusig nem jut el, hanem nem tud a megszentelődés útján sem járni. Ez azt jelenti, hogy az élete különböző területein nem közeledik egyre jobban Isten akaratához, Isten igéjéhez az élete. Egyszerűen éli az életét, ahogy azelőtt, ahogy addig, ahogy mindig is élte. Nem keresi az Istennek az akaratát a személyes problémáiba, életkérdéseibe, élethelyzeteibe, hogy mit csináljuk, mi kedves az Úrnak, mi nem kedves, hanem csak úgy él, ahogy addig is. Úgy megy a saját esze, feje, érzéseit, emberek tanácsai, ötletei, divatok, mit tudom én, mi nyomán. Ez nem a szentség útján való járás. akinek halott hite van, az nem csak Jézushoz nem megy, hanem nem is követi igazából Jézust az élete során, testvérek. Vagyis hisz ő abba, hogy a Biblia igaz, de ez semmi gyakorlati hatást nem gyakorol az életére, nem fejt ki az életére. Ez az a teoretikus hit, így is nevezhetjük, elméleti hit. Elméleti hit. Hogyha testvérek, mondjuk látjuk azt, hogy valakinek a feje fölött ég a ház, és ott ül a szobájába, és ott dolgozik valamit, beszólunk neki, hogy ember, hát ég a ház a fejed fölött. Mire kiszól nekünk, hogy jó van, jó, elhiszem. És csinálja tovább nagy nyugodtan a dolgokat, amit addig csinált. Akkor az illető most hitt nekünk, vagy nem hitt? Nem hitt, testvérek, nem hitt. Nem hitt, ez nem hitt. Ha hitt volna, fogta volna magát, és kimenekült volna a ház. Micsoda? Rögtön futott volna. Ugyanígy van, testvérek, ez a hit is, hogy ez a történeti, vagy teoretikus, vagy halott hit. Hogy hát tudom, én tudom, de csinálom tovább a dolgaimat, és semmi következménye nincs annak, amit tudok az életemre. Életvitelemre. Most, testvérek, a Bibliában nagyon gyakran találkozunk ezzel a fajta hit alakzattal, vagy hit formával. Azt látjuk, hogy akik ilyen hittel hisznek, azok nagyon járhatosak lehetnek például a Bibliában. Emlékezzetek a Jézus korabeli farizeusokra, írástudókra. Hát ezek kívülről tudták a Bibliát. Mindent tudtak, ami a Bibliában van. És mindennel egyet is értettek. És eszükbe nem jutott soha, hogy megkérdőjelezzék a Bibliát, hogy az igaz vagy nem igaz. Ezek elemezték, kommentálták, gondolkoztak róla, tanították az emberek, teljesen kiismerték magukat az igébe, és messze álltak attól, hogy a Bibliát kritizálják, vagy hazugságnak, vagy féligasságnak, vagy tévedések gyűjteményének nevezzék. Messze állt a kettő, testvérek. Nagyon tisztelték az írást. Megmosták a kezüket, valahányszor leírták a másoló rabbik, hogy Jahve. Előtte és utána is mosakodtak mindent. Tisztelték a szöveget. Ha elrontottak valamit, bele se javítottak a szövegbe, oldalára, a szövegnek az oldalára javítgatták ki a javítani valókat. Tisztelték a Bibliát. És egyszer egy ilyen ember jön Jézushoz. Mondja Jézusnak, Mester, mi a nagy parancsolat a törvényben? Jézus elmondja neki, tiszteld az Istent, és szeresd fele barátodat. Szeresd az Urat, és szeresd fele barátodat. Jól válaszoltál, Mester, mondja a rabbi. Valóban az az embernek a fő dolga, hogy szeresse Istent, és szeresse fele barátját. És ez fontosabb, mint az áldozatot. Mire Jézus azt mondja neki, nem messze vagy Isten országától. Ugye? Nem, ettől még nem vagy benne az Isten országában, hogy egyetértesz velem, meg megdicsérsz itt engem. Hinned kellene bennem. Mert én vagyok a kapu az Isten országába. Itt állsz a kapu előtt. Be kéne lépned. Nem messze vagy az Isten országától. És hány ilyen ember van, testvérek? Pál apostol Félix előtt áll, és ezt mondja neki, tudom, hogy hiszel az írásoknak. Agrippa királynak ugyanazt mondja. Tudom, hogy hiszed, ami megíratott, a proféták írását. Azok az emberek hitték azt, ami a Bibliában van, de nem hittek Jézusban, és nem mozdultak meg arra, hogy átadják magukat Jézusnak, és kövessék az ő akaratát a hétköznapi életükbe. Tudták, hogy ezt kell nekik megtenni, de nem tették meg. Csak ismerték az írást, és ezzel úgy megelégedtek. Ne elégedjetek meg ezzel, testvérek. Nagyon érdekes az, egy másik példát is mondok, hogy bizonyos emberek, akik ezzel a hittel hisznek, azok úgymond hisznek az Úrban. Figyeljétek meg, mit mond Ézsaiás próféta. Így szól a próféta a népéhez. Halljátok ezt, akik az Úr nevére esküsznek, és Izrael Istenét emlegetik, mert a Szent Városról nevezik magukat, és Izrael Istenére támaszkodnak, kinek neve seregek ura. Mondanánk mi magunkban, milyen nagyszerű, hát ezek az emberek, akik ezt beszél a próféta, Izrael Istenére támaszkodnak, ez a héber kifejezés azt jelenti, hogy benne bíznak, benne hisznek. Ó, hát nem lehet semmi probléma velük, ezek igaz hívők, de két verssel alább mit mond nekik a próféta? Mert tudtam, hogy konok vagy, nyakadon vasból vannak az inak, homlokot pedig érc. az meg hogy lehet, kérdezzük. Hát most ezek most hisznek, vagy nem hisznek? Hát kiderül, hogy nem hittek igazán. Tudták ők, hogy az úgy van, ahogy az Isten mondja a Bibliában, meg mondták is, hogy persze, hisszük azt. Mi hiszünk az Úrban, meg rátámaszkodunk az Úrra, de abszolút a szívük kemény volt Isten előtt. És konokok voltak, megkeményítették magukat. Nemet mondtak Istennek. Megdöbbentő állapotban voltak, amire nem is gondolt volna egy külső szemlélő. Ugyanebből a korszakból való egy másik ige, Mikeás próféta könyvéből. Azt mondja, prófétáik pénzért jövendőlnek, és mégis az Úrra támaszkodnak, és ezt mondják, hát nincsé közöttünk az Úr, nem következik ránk veszedelem. Testvérek, prófétákról van szó, akikről az Úrra támaszkodnak. Hát persze, hát ez a prófétáknak a dolga, hogy az Úrba higgyenek, nem? Hát mit is várhatnánk tőlük, mint hogy az Úrba hisznek. De, testvérek, még ezek a proféták ráadásul nagyon szép dolgokat beszéltek, nagyon biztató, nagyon bátorító volt, mert azt mondták a népnek, hogy velünk van az Úr, velünk van az Úr. Jaj, de aranyosak. Az Úrra támaszkodnak. És ráadásul azt ilyen jókat mondanak, ilyen szépeket, amiket úgy az embernek megsimogatták a fejét, hogyha ezt hallotta. Velünk van az Úr, jaj, de jó. És mit mond a proféta? Csak, hogy ezek az emberek nem Isten igéjét mondják, hanem a pénzért profétálnak. A pénzek, a adói, a támogatók, azok szabják meg, hogy mit mondjanak. Nem az Úr. És akkor meghökkenünk, ugye? Testvérek, hogy hogy, micsoda? Ezek proféták, akiknek nem az Úr mondja meg mégse azt a szép üzenetet, hanem akiknek a pénz diktálja, hogy mit mondjanak? Illetve a pénz emberek diktálják, hogy mit mondjanak? Itt valami nem stimmel. Hát nagyon nem stimmel, testvérek. Lehetséges ilyen? Hát lehetséges. Ezek a, sőt testvérek, az ilyen emberek, akik ezzel a történelmi hittel hisznek, ezek benne lehetnek az Isten szövetséges népébe is. Hiszen például Jeremiás prófétának azt mondja Isten, hogy ahogy az övet az ember a derekához csatolja, úgy csatoltam magamhoz Izrael egész házát, Júda egész házát, nevem dicséretére, tiszteletemre, de ők nem hallgattak rejám. Hát ó, de jó, hát ez egy olyan csodálatos nép, hát Isten magához kötötte őket, szövetségbe vonta magával, ezek betartották a szombatot, ezek körülmetélkedtek, ezek minden, ezek szuper emberek. És akkor Isten azt mondja, de nem hallgatnak rejám. Hát ez meg hogy lehet? Hát így lehet. Azt mondja a következő versekben, ez gonosz nép, amelyik nem akar hallgatni a beszédeimre, hanem szívének hamisságába jár, idegen istenek utájára, hogy azoknak szolgáljon és azok előtt boruljon le. A testvérek, ugye ezek az Isten szövetségesei voltak, és mit csináltak? Azt, amit nem kellett volna, amit Isten megtiltott. És amit az Úr mondott, azt meg nem csinálták. Van egy király, Abia király. Déli országrésznek volt a királya. Amikor egyszer az északi országrész királya, bizonyos Jeroboám, ellen támadott ő, akkor odaállt az Izrael seregeivel, és azt mondta, ő a Júda királya, azt mondta nekik, nem kellene tudnotok, hogy az Úr Izrael istene Dávidnak és fiainak adta a királyságot Izrael felett örökre, sószövetség által? Mégis felkelt Jeroboámati királyotok, és ellenünk támadt. Mi azonban megmaradtunk az Úr mellett, a mi Istenünk mellett, akit nem hagytunk el. És elkezdi sorolni, hogy a papok rendbe végzik az Isten tiszteletet Jeruzsálembe, és megy a vallási nagyüzem a maga szép rendje szerint. Mi meg azt mondjuk, de nagyszerű ember ez az Abia. Hát ez egy csúcs király, ilyen kell nekünk is. Csak hogy ha átlapozunk a Krónika könyvébe, akkor azt olvassuk Abijáról, hogy ő nem járt teljes szívével az Isten útjai, mint ahogy Dávid, hanem gonosz ember volt. És akkor meghökkenünk, hogy micsoda? Hát ez olyan szépen beszélt az előbb. Most meg kiderül, hogy egyáltalán a szíve nem volt az Úré, hanem rossz utakon járt. Testvérek, talán ennyi példa elég, hogy érzékeljétek ennek a hitnek ezt a borzasztó ellenmondásosságát. A történelmi hit, ez a teoretikus hit, vagy halott hit, ez azt jelenti, hogy az ember úgymond hisz Istenben, hiszi az Isten igéjét, benne van az Isten szövetséges népébe, nagyszerű, kegyes dolgokat tud mondani, és még sincs annak az Istennek, vagy Krisztusnak, vagy igének hatása az ő életére nézve, hanem az ember továbbra is a maga feje szerint éli az életét. Ez testvérek nagyon szörnyű dolog. Nem tudom máshogy mondani, ez egy nagyon súlyos dolog. Az ilyen ember nagyon be tudja magát csapni. Csak Isten nem tudja becsapni. Az igaz hitről majd látni fogjátok, de már most megelőlegezem, hogy aki hisz Istenbe, és az ő igéjébe kapaszkodik, személyesen belekapaszkodik, az az ember első útja, annak az első útja Krisztushoz vezet, mint bűnös ember, és imádkozik hozzá, és kéri a kegyelmet, és elfogadja, és átadja magát az Úrnak. Nem csak tudja, hogy ezt kéne tenni, hanem eljut ide, megteszi ezt. És utána az ilyen embernek a következő lépése az, ami Pál apostolnak volt, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem, és elkezd az Úrtól függő életet élni. Ez a hit ezért mondjuk az igaz hitről, hogy élő hit, mert megeleveníti, átgyúrja, átdolgozza az ember életét, gondolkodását, értékrendjét, mindent befolyásol. Isten segítsen rajtunk, testvérek, hogy így ezeknek az elmondottaknak a tükrében, hogy megvizsgáljuk megint magunkat. Az én hitem nem egy történelmi hit pusztán. Nem baj, ha van ilyen hitünk, testvérek, értsétek, nem baj, ha van ilyen hitünk, nem baj, ha ismerjük a Bibliát, ha látunk összefüggéseket, ha egyetértünk vele. Nem baj, de tovább kell lépni. Tovább kell lépni Krisztushoz, és hagyni, hogy ő aztán az életünknek az ura legyen. Nos, hadd fejezem be azzal, hogy bizonyára azt mondják most némelyek, hogy ezek a megállapítások elég nyugtalanítóak. Nos, nem baj. Csak nyugtalanítsanak benneteket ezek a gondolatok. Ha üdvözülni akartok, akkor csak nyugtalankodjatok, és gondolkodjatok el ezeken a dolgokon. Ha létezik olyan hitforma, ami által nem üdvözülünk, akkor minden okunk megvan arra, hogy megvizsgáljuk a hitünket, hogy az nem-e véletlenül ez a hitforma. Mert én olyan ember akarok lenni, aki üdvözítő, igaz hittel hisz, valódi hitem van, ami az üdvösségre visz engem Krisztus által. Nagyon fontos dolog, testvérek, az, hogy lássuk, hogy a sátán meg akar minket vezetni. Mindig be akar minket csapni. Az nem akarja azt, hogy mi a saját hitünket nagyító alá tegyük. Nem akarja. Azt akarja, hogy mások hitét nagyító alá tegyük, de hogy a sajátunkat oda tegyük, azt nem akarja. Minden erővel igyekszik ezt megakadályozni. Figyeljetek, nehogy becsapjon benneteket. Nehogy becsapjon benneteket. Azért az apostol intését mondom újra, és majd innen folytatjuk jövő vasárnap. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-e. Igaz hitben vagytok-e. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, atyánk, hogy szóltál a Bibliában hozzánk. És köszönjük, hogy kijelentetted magadat. Kijelentetted, hogy mit kell hinnünk, és mit kell tennünk ahhoz, hogy kedvesek legyünk a te szemedben. Segíts, hogy amit mondtál, azt el tudjuk hinni. Abban tudjunk hinni. Nem csak annyit tudjunk hinni, hogy az igaz és úgy van, hanem tudjuk a személyesen magunkévá tenni. Köszönjük néked, hogyha hiszünk abban, amit mondasz, akkor nekünk személyes megváltónká lett a Krisztus. És akkor életünknek személyes ura is a Krisztus. Akkor mi tudjuk, hogy miről van szó. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki ezt a hitet munkálod bennünk, ezt az igaz hitet. Akkor is, amikor igyekszel bennünket rábírni arra, és nem eredménytelenül, hogy szembenézzünk önmagunk hitével, és megnézzük, megvizsgáljuk, hogy igaz hit, vagy csak valami utánzat, ha még oly tökéletes utánzat is. Könyörülj rajtunk, hogy nem magunk választotta, vagy magunk által összeállított hittel higgyünk. És abban is segíts, hogy ne ilyen történelmi halott hitünk legyen, hanem ezeket el tudjuk hagyni, illetve tovább tudjunk lépni belőle. Kérünk, te léptes tovább, mert magunktól nem bírunk. Add, hogy amit mondasz az ígédben, személyes tulajdonunká tudjuk tenni, és azon keresztül beléd kapaszkodjunk, hogy közösségünk legyen veled itt a földön is, de örökkön örökké. Köszönjük néked a tanításodat, és kérünk, hogy áld meg most Isten tiszteletünk további részét. Kérünk, hogy áld meg úrvacsora vételünket, és add, hogy hitáltal tudjunk veled találkozni, igéidbe kapaszkodva. Ezt a hitünket erősítsék meg a szent jegyek, amiket magunkhoz vehetünk. Kérünk téged, hogy te forrasz minket magaddal egybe és egymással is közösségbe, teljes szeretetben és örömben. Köszönjük néked, hogy kérhetünk gyülekezetünk beteg tagjaiért, hogy gyógyító szereteteddel vedd körül őket. Erősítsd meg őket a nehézségeik, szenvedéseik hordozásában. És a te gyógyító jelenléteddel ajándékozd meg őket, egytől egyik. Köszönjük néked azokat, akiknek öröme van a gyülekezetünkben. Bármilyen, akár földi, akár lelki öröm. Áld meg az örvendezőket is, és töltsd be a szívüket valóban a te áldásoddal, a te további ajándékaiddal. Add, hogy néked lehessenek hálásak teljes szívükből, teljes életükkel. Köszönjük néked, hogy kérhetünk népünkért, hogy vonn magadhoz honfitársaink szívét, és imádkozhatunk kormányunkért, hogy adj nekik felülről való bölcsességet a népvezetéséhez, de mindenek előtt add, hogy rá tudjanak tekinteni, és lássák ők maguk is, hogy te vagy az ő üdvözítőjük, és te vagy ennek a népnek is az üdvözítője, mert boldog az a nép, amelyiknek Istene az Úr. Kérünk téged arra, hogy hallgass meg a mi esedezésünket a te akaratod szerint, a te dicsőségedre. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy e földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvéreim, hallgassátok meg a hirdetéseket. Ahogy láthatjátok, az Úr szent asztalát megterítettük, Isten tiszteletünk következő részében, tehát úrvacsorosztásra kerül sor. Akik nem kívánnak részt venni az úrvacsorosztáson, azoktól azt kérem újra, hogy amikor kimennek, akkor itt az előtérben legyenek kedvesek, csöndesen lenni, hogy ne zavarják a további szertartást. Aki elmegy, annak innen szeretnék áldott békés vasárnapot és következő hetet kívánni. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti alkalmainkat is. Külön kiemelném az alkalmak közül, hogy holnap délután 14:30 lesz a nyugdíjas kör. Judit néni szeretettel várja azokat, akik erre szívesen jönnének. Tehát holnap délután 14:30 nyugdíjas délutánt hirdetek. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy itt Szegeden is lehet fogni az Európa Rádiót, ami egy református rádióadó. Az FM sávon lehet azt fogni, 87,9-es hullámon, és nem olyan nagyon régen érhető el ez a rádiókon keresztül. Eddig interneten lehetett csak hallgatni, de most már újabban lehet fogni is. Akinek van ilyen FM rádiója, az a 87,9-en, látom, hogy valaki írja. Az első FM adó lehet fogni. Délelőtt is van adás, illetve este 19:30 kezdődik egy esti áhítat. Most zárójelbe jegyzem meg, hogy a jövő héten az esti áhítatokat nekem kell ott tartani. De ez most tudatosul bennem is, hogy létezik ez a rádió, úgyhogy inkább erre figyeljenek a testvérek, hogyha éppen úgy van idejük, vagy valami, akkor kapcsolják be, aztán hallgassák. Remélem, hogy nagy csalódás nem éri a testvéreket. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, most lezárva Isten tiszteletünknek ezt az első részét, készüljünk már az úrvacsora vételre, akik nem kívánnak részt venni, azok az ének eléneklése után elmehetnek. A 239. énekünket lapozzuk fel, 239, és ennek első, második és negyedik versét énekeljük. Figyeljünk a versekre, tehát első, második és negyedik versét. Az első vers így kezdődik: Úr Jézus, hozzád kiáltok, ó, halld meg esdeklésem!